A mai napon a pedagógusokat ünnepeljük, de ezen felül ugye oktatási kérdésekről faggatjuk önöket is, kedves rádióhallgatók, hogy milyen élményeik voltak, vannak a jelenlegi rendszerrel kapcsolatosan, hol látják a jó dolgokat, a változásokat, és hol van még hát probléma, és bőven van azért az oktatási rendszerünkkel probléma, ha csak megnézzük, hogy milyen cikkek láttak napvilágot az utóbbi időben, és hogyan nyilatkozik nagyon sok mindennel a tanügyminiszter. Az egyszer biztos, hogy egyfajta reformra lenne szükség, a kerettanterv megváltoztatására, és hát nagyon sok minden változóban van, de nem elég. Oktatási kérdésekről beszélgetünk a következő 10 percben, mégpedig Fritz Szabolcs egyetemi oktatóval, iskolatanácsadóval, oktatási szakértővel, akit telefonon keresztül értünk el. Jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntjük.
Szép jó reggelt!
Jó reggelt kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat.
Mennyit beszélünk mi az oktatási rendszerünkről, és nem azt mondom, hogy nem történtek előrelépések, de az biztos, hogy nem egy gyermekcentrikus rendszerről van szó. Történtek reformkísérletek, volt, hogy a tanügyminiszterek váltogatták egymást. Most egy olyan tanügyminiszterünk van, aki különben pozitív és sok mindenen szeretne változtatni. Hogyha mondjuk 10 év tükréből nézzük az eseményeket, akkor mik az előrelépések, és hol vagyunk igazából megrekedve, amikor mindig az oktatási rendszerünket kezdjük el bírálni és kritizálni, és valószínűleg nem véletlenül.
Szerintem pont az a fontos meglátni, hogy egy oktatási rendszer szempontjából a 10 év az nem biztos, hogy elegendő távlat. Én arra gondolok itt, hogy akár a finn oktatási rendszer, amit nagyon sikeresnek tartunk, a 70-es évekbe kezdődött az átalakítása egy hatalmas társadalmi konszenzussal, hogy ilyen irányba megyünk. Én azt látom a legnagyobb problémának, hogy mindig egy foltozgatós, egy adott problémára rákoncentráló oktatáspolitikát vittünk éveken, évtizedeken át, és hogy hiányzott az a nagy alapvető értékítéleten alapuló rálátás, hogy na ebbe az irányba akarunk elmozdulni össztársadalmilag. És hogy emögé az értékalapú jövőkép mögé a pártok be tudjanak sorolni, és ezáltal legyen egy pártokon átívelő konszenzus az oktatás irányába. Nyilván az utóbbi 10 évben voltak mondjuk előrelépések itt, akár a tanártüntetések kapcsán, azt gondolom a pedagógusoknak a bérrendezése egy abszolút pozitív dolog volt, számos olyan képzési lehetőség volt a tanárnak, ahol lehetőség volt újra gondolni a kurikulumot, de hogy abban egyet tudok érteni, hogy alapvető, nagy minőségi változás, ami merőben más, vagy merőben újszerű az előző évtizedekhez képest, ez nem történt meg.
Ugye Daniel Dávid tanügyminiszter nemrég azt mondta, hogy a kőkorszakban van a romániai középiskolai oktatás, tehát azt éreztük, hogy valami talán most kezdődhet el, tehát a következő 60-70 évre távlatként létezik, hogy ennyire bizakodóak lehetünk, hogy talán most érkezik egy olyan tanügyminiszter, ha idéglenesen is, aki rálát az igazi helyzetre, vagy mer beszélni a realitásról?
Szakcsoportok eddig is jól azonosítottak problémákat. Itt elég csak az OECD kapcsán a PISA felmérésekre gondolni, ahol Romániának különböző ajánlásokat fogalmaztak meg éveken, évtizedeken át, és a probléma ismeret azt gondolom, hogy az megvolt eddig is. Az, hogy néven tudjuk nevezni, és a közbeszédbe ezek begyűrűznek, azt nagyon fontosnak tartom, és még egyszer azt mondom, hogy egyetlen egy embernek az éles látása, az nagyon fontos, és ő nyilván egy kulcspozícióban van. Itt az a kérdés, hogy fel tud-e sorakozni mögé a szakma, a politika, és utána pedig egy olyan étoszt tud-e teremteni a tanárok között, az iskolaigazgatók között, hogy mindenki egy irányba húzza azt a szekeret. Tehát ne csak túl akarjunk lenni egy változáson, kipipálni egy változást, írjunk egy papírt, hogy megváltoztunk, hanem alapvetően egy új viszonyulás alakuljon ki a tanárokban, az oktatási szereplőkben, hiszen a diáknak nem oktatási rendszerrel kell szembesülni az osztályban, hanem hozzá egy tanár megy be, aki oktatási anyagokat visz be, aki nevel. Tehát, hogy a diák számára az lenne fontos, és ő akkor fogja ezt látni, hogyha ott az osztályteremben valami más történik.
Valami más történik, és azt hiszem, hogy nem lehet csak a pedagógusokat hibáztatni sok mindenért. Ugye a szülő is hajlamos azt mondani, hogy hát a tanár a hibás, az oktatási rendszer a hibás, tehát mindig keressük a felelősöket, hogyha különböző problémák vannak, de ugye ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és most a választások kapcsán fogalmazódott meg bennünk többször is, hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen országban élünk, hogy milyen a mentalitás, ugye itt a funkcionális analfabetizmust is emlegette többször a tanügyminiszter, hogy olyan hiedelmekhez vezet, hogy például a rákgyógyítható cickafarokkal és a föld lapos, és hogy ki milyen irányba szavaz, és ugye ezt már számtalanszor elmondtuk, hogy ha egy fejlett társadalomról beszélünk, akkor mindig megnézzük, hogy milyen az oktatási rendszere. Mert hogyha Dániát, Finnországot, Svédországot és az egyéb példákat nézzük, akkor az állam nem annyit költ oktatásra, mint mondjuk Románia teszi azt. És nyilván gondolkodó emberek élnek abban az országban, és látják, hogy mi az út, hogy ez az út jó vagy nem jó, az egy másik kérdés, de gondolkodnak. Most Romániában ez a helyzet nem valami fényes, és akkor ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy ki a felelős, tehát itt mutogathatunk újjal egymásra, de valószínűleg nem lesz megoldás.
Én itt egy nagyon fontos felkiáltójelet húznék, mert van egy alapvető probléma ma az oktatási rendszerben, ami nem a probléma, nem a rendszeren belül keresendő. Én azt gondolom, hogy a szülők is, meg a tanárok is érzik azt, hogy az iskola, mint rendszer elveszítette azt a legitim információ forrásnak lenni, tehát ezt a státuszt, hogy honnan tudjuk ma a világnak a dolgait, ez évszázadokon át az iskolához volt köthető. De amikor egy tanár tart egy 40 perces órát egy adott témáról, és az utolsó percben felnyújtja a diák a kezét, hogy erről ő látott egy 15 perces videót, vagy egy 10 perces videót, ahol azt mondták, hogy, akkor ebben azt tükröződik, hogy ma alapvetően egy generáció nő fel úgy, hogy számára a hiteles információ forrás ma már nem az iskola. Ő túl akarja élni az iskolát, mert az élet az iskolán kívül kezdődik. Tehát ez a fajta narratíva, ez nem az iskola szülte meg, de szenvedettől az iskola. És ennek számos vetülete van, amit egyébként megtapasztalunk akár egy választásnál, vagy akár a különböző mérések alkalmával, amikor ilyen banálisnak tűnő kérdések kapcsán előjönnek olyan százalékok, hogy itt nem egyéni tévedésekről van szó, hanem egy rendszerbe begyűrűző problémáról, amivel próbálunk kezdeni valamit. Tehát, hogy alapvetően vissza kell szerezni az iskolának azt a fajta státuszát, hogy a hiteles, legitim információ a tanártól származik. És ez meg fogja hozni a tanárok iránti tiszteletet, a hitelességét a rendszernek. Tehát, hogy ez egy olyan alapvető probléma, amit ma megélünk, ami nem tőlünk származik, de szenvedünk tőle.
És valóban tehát, hogy ide leegyszerűsíthető, mitől tud szerethető lenni egy rendszer, ugye erről kérdezgetjük hallgatóinkat, és alapvetően mindenki a tanárokhoz köti, hogy a tanárokkal milyen élményeik vannak, ki mit tudott átadni, milyen pedagógiai módszerekkel dolgozott, de valóban nagyon összetett ez a kérdés, ugye, hogy milyen épületben, milyen eszközökkel tanítanak, milyen körülmények között a tanárok, milyen bérezésért, kik azok a tanárok, ugye milyen gyerekek jutnak be az adott iskolába, de alapvetően mégiscsak az kellene a legfontosabb legyen, hogy milyen tudást tudnak átadni, ugye, és hogyan lehet a mostani modern eszközök kihívásaival még felvenni a verseny, tehát, hogy erre is koncentrálnak, gondolom.
Azért az fontos itt leszögezni, és gondolom, hogy a hallgatók is erre gondoltak, hogy alapvetően egy tanár a személyiségével dolgozik.
Igen,
tehát a személyiségén keresztül jön át a tananyag. Igazából a tananyag ebből a szempontból másodlagos, mert a gyerek a tanárnak a személyiségével szembesül. És gondoljunk bele, hogy egy nem kedvelt tantárgyat is egy nagyon szimpatikus pedagógus milyen lelkesedéssel tud átadni, és magával tud sodorni diákokat. És ezen kívül, a személyiségen kívül nyilván megjelenik majd a módszernek a kérdése, hogy ez a tanár az ő személyiségéhez milyen megfelelő és hatékony módszert tud találni ahhoz, hogy átadja, és nyilván mindezt arra az osztályközösség koncentrálva, ami annak az osztályközösségnek a szükséglete. Tehát a tanári szakma attól olyan nehéz, mivel a személyiségünkkel dolgozunk, emiatt el tud fáradni, hogyha nem gondozzuk ezt a személyiséget, amit nap mint nap beviszünk az osztályba. És én azt gondolom, hogy a mai pedagógusnak meg egy kicsit erről kell szóljon, megemlékezni arról arra a személyiséget felemésztő munkáról is, amiben nap mint nap beviszi a tanár az osztályterembe is. Ugyanúgy, ahogy a patakban a kövek egymáshoz csiszolódnak, sodródnak, én így látom sokszor az osztályban is, hogy a tanárok és a diákok úgy együtt sodorja őket a rendszer, egymáshoz érnek, és bízunk abba, hogy végül is mindenkinek egy nagyon-nagyon szép formája alakul ki, amiben tényleg fel tudjuk készíteni a diákokat egy megfelelő és boldog életre.
És nagyon nehéz jól csinálni ezt az egész fejezetet, mert hogy ugye rengeteg visszaélésről hallunk, és nem csak a tanárok, hanem az orvosok, és talán minden szakterületen van egy ilyen sztereotípia, hogy ilyenek a mai tanárok, vagy olyanok a mai fiatalok, stb. Ezt lehetne sorolni, de hogy igen, én abból indulok ki, hogy a tanár az jó és a legjobbat akarja a diáknak, ugyanakkor azt is halljuk, hogy iskolán belül is rengeteg a visszaélés, amikor a tanár a hatalmával él vissza, vagy egészen egyszerűen elfárad, mert ő bevizsgázott egy rendszer, rendszerbe, a rendszer nem teszi lehetővé, hogy őt leváltsák, és sajnos itt Marosvásárhelyen több ilyen példát is hallottunk, hogy kikerült az elemiből, bekerült az óvodai közegbe, és 4 gyermekkel működteti a csoportot, mert egész egyszerűen annyira bántalmazza és megalázza őket, videófelvételek is keringtek ezzel kapcsolatosan, viszont a tanügyminisztérium nem tud semmit sem tenni helyi szinten, mert ő megvan a megfelelő pontszáma, és nem lehet a rendszerből ezt az illetőt kitiltani. Szóval, hogy itt is látom a rendszernek a hibáját és a hiányosságát, hogy gyerekek, tehát ez nem oké, tehát hogy itt azért valakinek csak felelőssége van ebben a történetben, nem? És nem azt mondom, hogy minden tanár ilyen, sőt, a tanároknak a zöme szerintem tényleg lelkiismeretesen végzi a munkáját. De hogy én ezt is egy problémának látom, hogy meg van kötve a kezük sokszor az illetékeseknek.
Így van, ez egy nagyon fontos kérdés, amit itt felvetettünk. Azt gondolom, hogy a rendszernek biztosítania kell a megfelelő működését helyi szinten az intézményeknek, és ez a megfelelő működés nem csak a fizetéseknek a kifizetéséből áll, hanem ha alapvetően az oktatási értékekkel ellentétes pedagógusi viselkedést tapasztalunk, akkor kell legyen egy exit, egy kilépési út ebből a rendszerből. Nagyon sokat beszélünk a belépés utakról, ugye nem olyan rég még a tanügyminiszter a címzetesi vizsgáknak az átalakításáról, a működésről beszél, de talán ugyanannyira fontos lenne a kilépési utakat meghatározni, hogy melyek azok a vörös vonalak, amikor már nem tudunk együtt dolgozni egy tanárral, és azt gondolom, hogy ez megint csak segítene, hogy visszaépítsük a tanárok felé a bizalmat, hogyha megvannak ezek a vörös vonalak, és tényleg az együttműködésnek a jelébe. Tehát nem azt a világot szeretném látni, ahol majd feljelentjük a tanárokat, de hogy maga a rendszernek meglegyenek azok az eszközei, hogy egy ilyen saját maga, egy önszelektív módon ki tudja vetni a rendszer azokat a tanárokat, akik bármilyen oknál fogva nem tudják elvégezni azt a nevelő munkát, amit rábíztak.
Azt írja egy hallgató, hogy ma egyetlen oktatási rendszer sem a gyerekért van, az életre szóló tudás nem mérhető, írja tehát nekünk Zoltán, és akkor igen, erre vajon hogyan lehet reagálni? Hát nyilván, hogy az oktatási rendszerek a gyerekekért vannak, tehát ez lenne a cél, és én hiszem, hogy így működnek az iskolák is, még akkor is, hogyha rossz tapasztalataink vannak, és nyilván hajlandóak vagyunk, és hajlamosak vagyunk általában kritizálni a rendszer, de vannak azért jó alapok is, vannak azért jó szemszögek is, van, amire büszkék lehetünk?
Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy pont a középiskolát emelte ki az oktatási miniszter, mert minél inkább lejjebb megyünk, annál inkább pozitívabb eredményeket látunk a különböző nemzetközi összehasonlításban. Tehát én arra gondolok, hogy kifejezetten például a magyar kultúrtörténetben, az óvoda és a korai nevelésben nagy hagyományaink vannak, és ez nagyon-nagyon szépen látszik, hogy egy átgondolt, jó óvodai programban mennyit tud fejlődni egy gyerek. És aztán utána még a tanító korszak is viszonylag az eredmények szerint a negyedikes felmérések elég jó eredményeket mutatnak, és utána ötödiktől, mintha eltörne valami. És akkor már látszik, hogy a nyolcadikos vizsgákon, vagy a PISA felmérések a 15 éveseknél, hogy megindulnak a diákok egyfajta lejtő. Én azt gondolom, hogy van érték az oktatási rendszerben. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hivatásteli pedagógus van, de hogy össze kell állni ezt az egész puzzle-szerű különböző részegységeket úgy kell összeilleszteni, hogy a diáknak a tanulmányi útja kézből kézbe menjen, ahol nincsenek benne törések, ahol minden szinten ugyanolyan gyermekközpontú pedagógusok várják a gyerekeket, és hogy ha ez meg tud valósulni, törvényi támogatással, tanári képzéssel, megfelelő társadalmi kontextussal, én hiszek abban, hogy lehet ez egy szép sikertörténet.
Meg én azt sem tartom normálisnak, hogy mindenkinek, vagy nem mindenkinek, bocsánat, ne fogalmazzak így, de nagyon sokan plusz órát kell vegyenek már 11. osztályos koruktól a fiataloknak, mert egész egyszerűen attól félnek, hogy nem mennek át azon a bizonyos érettségi vizsgán, ami nem tudom, hogy mennyire az érettséget méri, erről is sokat tudnánk beszélgetni, hogy hogyan van ennek a tételsorozata összeállítva, de hogy nem minden szülő tudja ezt magának megengedni, hogy már mint a természetes lenne, tehát az én környezetemben is ezt hallom, hogy ilyen számtanóra, ilyen idegen nyelv, ilyen, holott nem ez lenne a szülőnek a dolga, vagy hát ott az oktatási rendszer, ott a tanár, hát nem neki kellene úgymond az alapdolgokat megtanítani, hogy az a gyerek átmenjen ezen a vizsgán?
Hát ahogy szokták mondani, hogy az egészségügyi rendszernek az abszolút kritikája magánklinikák, és az, hogy magánrendelésre kell menni, ugyanez párhuzamos módon az, és nagyon érdekes egyébként a szakirodalom árnyék oktatásnak hívja ezt az egész rendszert. Ez is egy, az oktatási rendszernek mindig a diszfunkciója, a különböző különóráztatási rendszer, ami nem romániai sajátosság, más országban is van, de hogy nálunk meg kifejezetten valóban ez az étosz alakult ki, hogy az iskola annyira inkompetens lenne, tehát még egyszer mondom, egy szülői csoportban kialakulhat ez, hogy hát akkor itt mindenképp el kell vinni a gyereket, ezzel is növelve a sikerességnek az esélyeit. Tehát itt alapvetően van egy ilyen bizalmi válság is, hogy az iskola nem tud felkészíteni, és akkor ezt a szülőnek kell kárpótolni. Ezzel van egy nagy gond egyébként, ami megint csak romániai sajátosság, hogy nem segíti a társadalmi felzárkóztatást. Tehát, hogy pont az van benne ebben az étoszban, hogy akinek van anyagi tőkéje, át tudja konvertálni kulturális tőkévé, és ezáltal megint a társadalmi rétegződést fenntartjuk. Az iskolának alapvető funkciója lenne az, hogy a társadalmi rétegek közötti különbségeket ki tudja egyenlíteni. Na, ez egy nagy diszfunkció Romániában, többek között az említett mechanizmus miatt.
Lesz megoldás röviden egy záró kérdésként? Apró lépések.
Egy nagyon nehéz kérdést tudjuk nyilván, de azért reménykedünk folyton.
Igen, én azt gondolom, hogy ha kellő társadalmi akarat összegyűlik a politika mögött, és ezt a politika tudja megfelelő módon képviselni egy megfelelő szakmaisággal, tehát ha megvan a cél, megvannak az emberek és megvan a támogatás, akkor én nem látom akadályát, hogy ez változni tudjon. Mi azt éltük meg az utóbbi évtizedekben, hogy ezek közül valami mindig hiányzott. Tehát vagy nem volt meg a cél, vagy nem volt meg a politikai akarat, vagy pont a társadalomban más kérdések voltak fontosak. Hogyha többek között az ilyen műsorok kapcsán kialakul egy ilyen összeállás, vagy együttállás, akkor én bízok benne, hogy ez egy sikertörténet lehet.
Fritz Szabolcs, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Isten éltesse önt, Isten éltesse a pedagógusokat, és igen, legyen helye az ünnepnek is. Köszönjük a beszélgetést.
És folytatjuk, ha még ön is benne van, hogy tudjunk beszélni akár részletesebben különböző kérdésekről, mert bőven van, amiről beszélni, azt hiszem.
Így van, így van.
Nagyon szépen köszönjük.